Szeretettel köszöntlek mindannyiótokat, és habár többeteket ismerlek már régebb óta, de kb. 7-8 éve talán régebben is volt már, amikor utoljára itt jártam Fehérvárcsorgon egy ifjúsági alkalommal. Úgyhogy azért röviden megmutatkozom, mégis Horváth Gábornak hívnak. Nágocsról érkeztem, a Reménység Alapítványnál dolgozom jelenleg elsősorban. Ugye ott van egy ilyen szenvedélybeteg rehabilitációs otthon, aminek a szakmai vezetői feladatát, felelősségét látom el. Ezen kívül hát gyülekezeti munkában is részt veszek ott Siófokon, Nágocson, meg részben most Baján, Gyurko János testvérrel. És van két kisgyerekünk, Ambrus és Simon, 5 és 2 évesek. Tehát ennyit rólam talán csak azért, hogy el tudjatok helyezni, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek. És gondolom és remélem, hogy ez megszokott, hogy először a gyermekekhez szeretnék szólni röviden. Tehát aki gyermeknek érzi magát, kérem, hogy keressen meg a tekintetével. És nem tudom, szoktak kijönni a gyerekek ide előre?
Igen.
Akkor kérném a gyerekeket, hogy gyertek ide, jó, hogy lássuk egymást. Köszönöm szépen. Tudom, hogy én nehezebb ezt megszólalni, hogy még nem ismertek engem, de azért remélem, hogy mégse lesz nehéz. Nagyon szépen köszönöm. Azt a kérdést szeretném feltenni, most elég, hogy csak kezeteket felteszitek, hogy ki az, aki szokott közületek versenyezni? Köszönöm. És ki az, aki szeret versenyezni? Köszönöm szépen. Pál apostol mondja egy helyen a Bibliában, és ez lenne az alapigénk most a délelőtti alkalommal, hogy azt mondja, hogy aki versenypályán fut, ugye sokan lehetnek, de csak egy a győztes. Mindig futnak már többen. Ki az, aki futóversenyen már vett részt? Közületek? Én már voltam. Ugye futóversenyen általában nem egy ember indul, hanem több. És azt mondja Pál apostol, hogy többen futnak ugyan, de csak egy ember veszi el a jutalmat, amit a győztesnek szoktak adni. És azt mondja Pál apostol, hogy úgy fussatok, hogy elvegyétek. És ezt a gyülekezetnek írja, és azon gondolkodtam, hogy ha gyermekként olvastam, akkor azt gondolnám, hogy most akkor azt mondja Pál apostol, a gyülekezetből mindenki álljon fel, és kezdjen el futni, meg versenyezzen egy versenypályán. Tessék? Erre gondol Pál apostol szerintetek? Mindenki kapjon egy tornacipőt fel, gyerünk ki az istentisztelő után a gyülekezetből, és akkor versenyezzünk egy nagyot. Erre gondol Pál? Vajon milyen versenyről beszélhető? Kit kell legyőzni a versenyben szerintetek? Ez a nagyon szép gondolat, sátánt. Kit lehet még legyőzni sátánon kívül? Van egy nagyon nehéz versenytársunk. Dávidot is nehéz lehet legyőzni. Góliátnak nem is sikerült. De vajon kit lehet még legyőzni az életben? Hogyha most nem azt nézzük, hogy ez egy igazi versenyről szól, le kell győzni sátánt, ez egy nagyon szép gondolat volt. Góliátot is. Vannak nagy góliátok az életünkben. Az biztos. De kire gondolhatok még vajon, vagy kire gondolhatok még Pál apostol, akit le kell győzni? Nem könnyű kérdés, tudom. Önmagunkat. És én erről szeretnék veletek gondolkodni, hogy hogyan lehet legyőzni önmagunkat. Még mielőtt rátérünk erre, szeretném, hogy átgondolnánk, hogy milyen területeken lehet versenyezni. Például, most fölteszek kérdést, nem mondjad.
Például játszótéren.
Játszótéren miben lehet versenyezni? Hát, ki megy magasabbra a hintával, ugye?
Nem azzal.
Ha nem?
Hanem arra felé van egy olyan út, ahol tudunk versenyezni, és az egy játszótér, csak ott szoktunk majd versenyezni, amiben
ott is lehet. Egyébként én azt figyeltem, hogy a gyerekek nagyon sok mindenben tudnak versenyezni. Például, ki az, aki jól tud közületek futni? Ki az, aki gyors a futásban? Ki az, aki például jól tud fára mászni? Mondok egy jó versenyt. Ki versenyzett már abban, hogy ki tud előbb otthon rendet rakni a szobájában? Na, ugye? Ez a verse már nem szokott annyira tetszeni a gyerekeknek.
Igen.
Pedig szerintem ez is egy jó játék. Vagy ki az, aki több gólt tud rúgni a fociban? Ki az, aki jól focizik? Ki az, aki erősebb? Ebben is szoktunk versenyezni a családon belül. Ki az erősebb a testvérénél? Ki az, aki szebben tud rajzolni, mint mások? Ki az, aki ügyesebben tud mosogatásban segíteni? Ki az, aki például tud már valamilyen kézi munkát végezni? Kalapálni például, szöget bekalapálni valahova, vagy egy gombot felvarni valahova. Ki az, aki jól tud számolni? Ki az, aki tud már írni? Ugye, tehát nagyon, azért mondom, hogy nagyon sok terület van, ahol ügyesek lehettek. Nem tudsz, vagy tudsz? Őrölni? Hú, az is nagyon klassz. Az is nagyon klassz. Na, én azért mondtam ezt a sok területet, gyerekek, mert ebből is látszik, hogy nagyon sokfajta képességünk van, és ilyenkor mondhatjuk azt, hogy én ebben jobb vagyok, mint te. És akkor, ha elkezdünk így versenyezni egymással, akkor nem biztos, hogy ez mindig jó eredményt szül. Ki az, aki győzött már valamiben? Miben győztetek?
Én győztem például, hogy eltöntöttem a Nimrodot.
Mit csináltál Nimroddal?
Eltöntöttem, olyan erős vagyok, még nála is
eltöntöttem.
Ja, eltöntötted, ahogy tudom, hogy eltüntetted. Már
én
jöntöttem.
Én a Zsokinál vagyok erős. De is! De!
Na figyeljetek, azért tettem fel ezt a kérdést, mert amikor valaki győz, akkor felmerül egy kérdés, hogy milyen érzés győzni?
Jó.
Jó érzés győzni?
Igen.
Ki szeret győzni? Tegyél fel a kezet, aki szeret győzni. De felmerül egy másik kérdés. Ha van győztes, akkor van-e vesztes is?
Igen.
Van vesztes.
És,
és, és mely, mit szoktak csinálni a győztesek? Például nem tudom, ki az, aki látott már közületek foci meccset? Látodok már?
Én már voltam a Topamnál is, csináltunk egy foci meccset.
És hogyha a foci meccsen a győztes csapatot látjátok, amikor a bíró azt mondja, hogy vége van a mérkőzésnek, ti nyertetek, akkor mit szoktak csinálni azok, akik győznek?
Megkapják a kupát.
Igen, de mit csinálnak? Szomorkodnak, lehajtják a fejüket, elmosolnak egy-két könycseppet, hüppögve elmennek, vagy valami más csinálnak. Mit csinálnak a győztesek? Mosolyognak? Ugrálnak? Lobálják a kezüket? Rohangálnak föl alá? Akár kiabálnak is. Ugye ezt csinálják a győztesek, ugye? Na most az a kérdés, hogy mit csinálnak a vesztesek?
Szomorkodnak.
Voltatok ti már vesztesek is, nem csak győztesek?
Tehát én berúgtam a papám kukójába, hogy imádtam.
Én azt figyeltem meg, gyerekek, képzeljétek el, hogy amikor versenyzünk, főleg másokkal versenyzünk, ott nem csak győztesek vannak, hanem vesztesek is. Amikor minket győznek le, akkor mi vagyunk szomorúak, amikor mi tudunk legyőzni valakit, akkor meg általában örülünk. De van egy olyan fajta győzelem, amiről szerintem Pál apostol is beszél, amikor mindenki örül. Amikor nincsenek vesztesek. Hoztam erre egy történetet. Egy kisfiúról szóval úgy hívják, hogy Andris. És képzeljétek el, az anyukája mesélte el a történetet, Andris elment egy iskolai futóversenyre. Több számban indult, és a szülei ott voltak a lelátón, és figyeltek, hogy Andris befut a célba, mint győztes. Mindenki messze volt mögötte. És kapott egy szalagot, meg érmet, és hát mindenki nagyon örült.
Kupát!
Nem, kupát nem kapott, mert ez csak ilyen sima szalagos verseny volt. De nagyon örült Andris, meg a szülei is boldogok voltak. De Andris még egy futószámban indult, és képzeljétek el, hogy ahogy futott, nagyon gyorsan futott, és ott volt a célnál már legelől, aztán megállt, és hagyta, hogy az egyik kis társa nyerje meg a versenyt, pedig ő nyert volna. És utána odament az anyukája, és mondta neki, hogy Andris, hát miért csináltad ezt, hogyha befutsz a célba, akkor most már két szalagod lenne. És tudjátok, mit mondott Andris? Andris azt mondta, hogy de anya, hát nekem már van szalagom Bálinnak, pedig még nincsen. És én szerettem volna, hogy neki is legyen egy szalagja. És ki győzött le itt Andris szerintetek? Saját magát, ugye? Mert mondhatta volna azt, hogy én két szalagot akarok. És akkor még erősebb, még ügyesebb leszek. De ő azt figyelte, hogy egy másik kisfiúnak is jó legyen. És ő, hát kimondva, kimondatlanul, de tudta, hogy mit jelent az, amiről Pál apostol beszél, hogy mit jelent győzni. Mert nem másokat nehéz legyőzni, másokat könnyebb legyőzni, önmagunkat nehéz. Képzeljétek el, nekem is volt egy ilyen történetem, van egy kisugom 2 évvel fiatalabb nálam, kinek van kisebb testvére közületek? Na képzeljétek el, van egy testvérem, hát most már ő is nagy, van 3 gyereke, neki is Szegeden élnek, és amikor kicsik voltunk, egyszer elmentünk együtt teniszezni. Ki az, aki már látott teniszpályát? És teniszeztem a hugommal, és hát tudtam, hogy én fogok győzni, ügyesebb voltam a teniszezésben. És képzeltek el, hogy már hogy a meccs felénél jártunk, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát talán ő örül neki, hogyha egyszer most ő győzhetne, és nem én. És ott elkezdtem úgy játszani, hogy megváltozzon a helyzet, és hogy a végén ő tudja megnyerni ezt a játékot. Ügyesen kellett csinálnom, hogy ne tűnjön fel, hogy hagyom magam, és a végén éppen, hogy le tudott győzni. És hát láttam az örömet a szemében. Azt a boldogságot, hogy végre egyszer le tudta győzni a bátyját. Nem tudta, hogy ezt úgy történt, hogy én hagytam magam. De emlékszem arra az érzésre, hogy milyen jó volt azt tapasztalni, hogy örömet tudok szerezni a saját hugomnak, és tulajdonképpen nem tudta, de az igazi győztes nem ő volt, hanem én. Ő is nyert, de én is nyertem. És én azt gondolom, hogy azért fontos, hogy megtanuljunk így is győzni, mert ha másokat győzünk le, az nem olyan nagy dolog. Néha az is nehéz. De ha le tudom győzni önmagamat, akkor biztos vagyok benne, hogy fog örülni anya is, apa is, akár mások is, meg a Jóisten is nagyon fog örülni. És én azt kívánom nektek, hogy tudjatok ilyen értelemben gondolkodni, hogy hol és mikor tudtok győzni önmagatok felett. Például a győzelemet az is, hogyha azt mondja anya, hogy Zsófikám, légy szíves, pakolj el a szobádba, és azt mondod, igen, azt mondod, most nincs kedvem. De legyőzöd magad, és mégis elmész, vagy akár még elpakolsz a Nimrod után is, szeretetből. Azért, mert legyőzheted önmagadat. És ha nem tudod, akkor erre mondja azt Pál apostol, hogy lehet segítséget kéne a Jóistentől. Mert ezek azok a helyzetek, amikor egyedül nem fog menni, de Istennel együtt sikerülhet. És én köszönöm szépen nektek, hogy figyeltetek, és azt kívánom, hogy mindannyian lehessetek győztesek. Igazi kis győztes hősök. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszajöhettek a helyetekre. A továbbiakban egy olyan témáról szeretnék veletek gondolkodni, ami kivételnek nekünk mindannyiunkat érint. Egy olyan gyakorlati kérdés, ami az élet velejárója, az élet része, és néha nagyon-nagyon nehéz megtanulnunk a helyes magatartást ezen a területen. Ez a terület pedig nem más, mint a várakozás. A várakozásról szeretnék veletek gondolkodni. Föltetném a kérdést, hogy a gyerekeknek is fel szoktam tenni, hogy ilyen bevezető kérdés, hogy ki az, aki szeret várni közületek. Vannak egyszerűbb helyzetek, amikor így rögtön kiderül, hogy mennyire vagyunk ebben ügyesek. Például ki az, aki várt már orvosi rendelőben? Akár úgy, hogy az egészségügyi dolgozók előtte mentek be, és aki utána jött, mit tudom én, fél órával is előtte ment be, vagy akár 2 órával, és ott jött egy egész délelőtt várakozva és csak ülve. Milyen érzés várni? Vagy egy piros lámpánál, ami kiakad. Nem tudom, volt-e már veletek ilyen? Velem már volt. És ott várok már 5 perce, és nem vált a lámpa, és látom, hogy valami nem stimmel. Vagy a pénztárnál. És mindig a másik sor megy gyorsabban. És ott fogy ki a papír a gépből, és derül ki, hogy valami rossz áru van, és vissza kell vinni. Vagy nem tudom, kivártam már közületek a munkaidő végét, így nézve a perceket, hogy mikor, hogyan telik már az órán. Vagy a szabadságot, amikor végre kiengedhetek, mert túl sok a feszültség. Vagy esetleg a sok eső után a jobb időt, ugye, ami idén aktuális volt. Ugye várni kell, és a várakozás az élet velejárója. De én most ezek a könnyebb helyzetek, mondok nehezebbeket. Milyen várni arra, hogy mondjuk Isten megválaszoljon egy kérdést az életemben? Vagy megnyugtasson akkor, amikor tele vagyok miértekkel? Vagy hogy vigasztalást adjon egy óriási veszteségnél, és várni arra, hogy mikor könnyebbedik a terhem? Mikor múlik a gyász, a fájdalom az életemben? hogy milyen várni, és ez sokszor nehéz, a társam megértését és szeretetét. És esetleg várni erre hónapokon, éveken át. Milyen várni a következő havi fizetést, amikor mondjuk nagyon ki vagyok centizve már. Milyen várni egy családon belül mondjuk hívőként a szüleim, a gyermekeim, a társam megtérését. Várni akár éveken át, és küzdeni, és nem feladni a várakozást. Én egy öreg otthon mellett élek ott Nágocson, látom, hogy emberek ott a halált várják. Olyan szomorú. Egy öreg otthonban nagyon sokan várják a halált, és nem örülnek az életnek már. Az élet tele van várakozással, és olyan helyzetekkel, amikor várunk. És az, hogy által meg egy tipikus rossz emberi magatartása az, amikor pontról pontra várakozunk. Tehát nem a jelenben élünk, nem az adott pillanatot, az adott lehetőséget látjuk egy napban, egy helyzetben, hanem hogy mikor múlik el, mikor jön majd a következő szituáció. Nem tudom, ismerőse ez nektek. És hát így is lehet élni, csak így mindig csak pillanati könnyebbülések lesznek. Elértem végre, kicsit megkönnyebbülök, most akkor várom majd a következő pontot, meg a következőt. És én azt gondolom, hogy ha azt kérdezem, hogy jó vagy rossz dolog várni, a legtöbben azt mondanátok, hogy várni nem jó, inkább rossz. És azt is hiszem, hogy nem fakad ez belőlünk, mármint a várakozás képessége. És nem megy könnyen. De biztos vagyok abban is, hogy Isten tanítani akar bennünket. Mert nem mindegy, hogy hogyan várakozunk. Lehet várakozni feszülten, frusztráltan, befelé fordulóan, önsajnálattal, haraggal, egy csomó deprimált érzéssel, meg lehet várni csendben, megadással, alázattal. Úgy várni, hogy tudom, hogy Isten a kezében tartja az irányítást, és Isten ad szabadítást. Mert Isten tudja, hogy mi válik a javamra. És persze, ha azt kérdezem, hogy mikor könnyebb várni, mondtam ezt a lámpás példát, nem tudom, hogy itt Csurgón és környékén milyenek a piros lámpák. Én Pécsről származom, Pécsen vannak ilyen számlálós piros lámpák. Látodok már ilyet is, nem? Hogy beálltok, és aki van írva, hogy még 57 másodperc, 56, 55. Az egy elég nagy biztonságot ad, nem? Én szeretem ezeket a számlálókat, mert akkor nem idegeskedem. Hát tudom, hogy még x másodperc, és utána mehetek. És jó, az életben is lenne minden ilyen helyzetnél egy ilyen visszaszámláló, hogy igen, most ez a helyzet, de könnyebb lesz, mit tudom én, 2 nap múlva, 5 nap múlva, 3 hét múlva, 2 év múlva, mert akkor úgy be tudom osztani az erőmet, energiámat, és másképp tudok hozzáállni egy adott nehézséghez. Tehát amikor tudom a kereteket, amikor tudom a meddiget, akkor általában könnyebb állni. De például a depresszióban sokszor ez a legnehezebb. Tudom, mert 2,5 évig voltam benne én is. Amikor az ember érez valami könnyebbülés, aztán jön megint egy lehúzó hullám, és megint ott érzi magát ugye a tenger fenekén vagy mélyén, és nagyon kétségbejtő lehet azt is megtapasztalni, hogy ott vagyok egy lehúzó, egy nehéz érzésben, nincs könnyebbség, és nem tudom, mikor ér véget. Nagyon sok ember ezért dobja le az életét, mert nem hisz már abban, hogy a várakozás, az idő, az majd megoldja a problémáját. És aztán azt mondja, hogy inkább exitálok, inkább kilépek, mert még így is jobb. És figyeljétek meg, nekem ez is egy felfedezés volt, elég szomorú, de elgondolkodható felfedezés, hogy a várakozásra való képtelenség már ott van az ősbűnben is. Ha megfigyelitek, ha végig gondoljátok. Mit ígért Isten az első ember párnak? Mit adott ő nekik? Ott volt nekik a fejlődés lehetősége, kiváltsága? Találkozhattak minden nap teremtőjükkel? Szíről szíre láthatták? Ott volt az egész paradicsomi állapotban az, hogy egyre kiteljesedettebb, egyre szebb, egyre mélyebb lehet az ő életük és az ő kapcsolatok a teremtőjükkel, ott volt, ugye? És mit ígért a kígyó, vagy mit hazudott a kígyó Évának? Azt mondta, hogy Isten valamitől meg akart titeket fosztani, és te most azonnal megszerezheted magadnak, csak nyúlj a fához, szakítsd le a gyümölcsöt, és rögtön olyan leszel, mint Isten, amitől ő téged meg akar fosztani. És Éva nem képes átgondolni, nem képes várni, hanem rögtön lép. Én szenvedélybetegekkel dolgozom, egy alapvető beteg működése szenvedélybetegeknek az, hogy minden kell, de azonnal. És hozzáteszem ehhez azt, hogy én két embertípust ismerek, az egyik, aki függő, a másik, aki tagadja. Tehát ez az én meggyőződésem, szerintem mindannyian függők vagyunk. És a bűn elválaszt minket Istentől, csak más függőségeket találunk magunknak. És ebben szerintem hasonlóak vagyunk, hogy amikor valami fájdalom, valami nehézség van, akkor azonnal szeretnénk a változást. Mondok egy egyszerű példát, ha fáj a fejem. Ki az, aki azt mondja, hogy hát majd elmúlik. Ha tehetnék érte, hogy elmúljon valahogy máshogy is. Ha tudom, hogy van egy nagyszerű fájdalomcsillapító, nem tudom, ki használt már mondjuk flektort. Használt már valaki flektort? És működik? Ugye? Tehát, ha hasogat a fejem, és ott van a flektor, és tudom, hogy segít, akkor azt mondom, hogy hát majd elmúlik, alszom rá egyet-kettőt, és két nap múlva jobb lesz, vagy tudom, hogy ez hat negyed órán belül, beteszem a pohárba, felöntöm vízzel, kicsit rossz ízában lehúzom, és jobb lesz. Melyiket választom? Hát én a flektort. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. És nem azt akarom mondani, hogy mindig ez a jó megoldás, de hogy így működünk mi emberek, hogyha a fájdalmat sikerül csillapítani minél gyorsabban, akkor én csillapítani fogom. És hogyha van egy hazugság, ami azt ígéri, hogy neked ettől jobb lesz, bár mondjuk Évánál azért szomorú ez a döntés, meg Ádámnál, mert ott nem volt rossz. Tehát ott nem volt fejfájás, amit csillapítani kellett volna. Egyszerűen csak hagyták, és hagyta Éva, hogy elültesse a kételyt a szívében, a gondolkodásában az ellenség. De amit szerettem aláhúzni, hogy nekünk a várakozás az nehezen megy. És Isten tanítani akar ebben minket. Tanítani akar arra minket, és ebben biztos vagyok, hogy lássuk az adott lehetőségeinket. Mert abban is biztos vagyok, hogy most is vannak olyan helyzetek, ahol várnatok kell mindenkinek valamire, valamiért. És szeretném idézni Jakab apostolt, ha úgyis az ő levelét tanulmányozok a negyed évben. Kicsit előre lépnénk, az 5. fejezet 7. versétől szeretnék átolvasni veletek egy pár igeverset. Tehát Jakab apostol közönséges leveléből. Az 5. fejezet 7. versétől olvasnám az igét. Következőket olvassuk. Tehát Jakab 5.7. verstől. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esti esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtózzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Idáig olvasom az igét. De mire hivatkozik Jakab, amikor a béketűrésre szólítja fel a hallgatóságát? Három példát mond. Egyrészt hozza a szántóvető példáját, aztán hozza a proféták példáját, és hozza Jób példáját. A szántóvető példa azért is jó példa, mert itt, ha jól tudom, akkor többen dolgoztok, éltek a földből a földdel. A szántóvetőnek mi a dolga? Ugye benne van a foglalkozás nevében is. Elő kell készíteni a talajt, el kell vetni a magot. Mondjuk nincsen benne a foglalkozás elnevezésében, de hát nyilván a földet azt gondozni, ápolni kell, gazolni kell, karban kell tartani. De ezen kívül mit tud tenni még a szántóvető? Várni tud, ugye? Nem rajta múlik, hogy süti a nap, vagy nem. Hogy esik az eső, vagy nem. Ő várakozik. Várja az esőt reggel este, korai esőt, ugye, ami szárba szökkenti a vetést, a későit, ami segíti a bejelődést, a gyümölcstermést, ennyit tud tenni a szántóvető. Tehát benne van már magában a foglalkozásban is az, hogy cselekedni kell, hogy úgy is lehet várni. Hallottam olyan népcsoportról, akik leigáztak egy területet, és nem szokták meg, hogy ők földből éljenek, és hát a föld az még termet, amikor leigázták a szomszéd népet, aztán vártak a következő évben is majd jön a vetésből is ott lehet majd aratni, de hát nem volt semmi, mert nem betettek. Tehát el kell vetni a magot, és gondozni kell a földet. Ez az én dolgom. Nyilván, és a tiétek is jelképes értelemben. De várni is tudni kell. És mi van akkor, amikor nem jön az eső? Vagy túl sok eső jön? Mi van akkor, amikor nem süt a nap? vagy túl sokat süt, és máshogy alakulnak a körülmények, mint ahogy én elterveztem előre, ahogy vártam. Ugye vártam valamit, és mást kapok. Ez mennyire gyakori az életben? Mondjuk azt, hogy nagyon, nem? Szoktunk örülni akkor, amikor várunk valamit, és megkapjuk, de amikor várok valamit, és nem azt kapom, vagy nem úgy kapom, olyankor megpróbáltatik a hitem, és kiderül, hogy mennyire valóságos az a hit. Mert olyankor kell hitben, és nem úgymond a látás szerint járni. És amikor a Szentövető példáját említi Jakab, akkor utána tovább megy, és azt mondja, hogy figyeljétek meg a prófétákat. Hogyan kellett ezeknek a prófétáknak tűrniük és várniuk? Nézzük a legnagyobb prófétákat. Kik a legnagyobb proféták, akiknek a leghosszabb könyveik vannak a Bibliában? Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel. Nézzük ezt a négy nagy prófétát. Ők mikor éltek? Mikor szolgáltak? A babiloni fogság környékén, a legnagyobb hitehagyás alatt. Mi lett a végük ezeknek a prófétáknak? Hányért dicsőséges véget? Hát nem sok. Dániel talán. Jeremiást elhúzották Egyiptomban magukkal a zsidók. Ezekért a hagyomány szerint Manassé hát szétfűrészeltette. Vagy Ézsaiás, bocsánat. Ezékiel maradt ugye a néppel a fogságban. Tehát egyik proféta sem úgy végezte, vagy hát nem sokan, hogy dicsőségesen, úgymond betelve azzal a fajta dicsőséggel, amit emberek adhatnak nekik. De mégis azt olvassuk, és azt mondja Jakab, hogy de figyeljétek meg, hogy hogyan tudtak ezek a proféták tűrni. Hogyan voltak képesek ők várni. És milyen lehetett várakozni nekik. Én szeretném kiemelni nektek, vagy számotokra Jeremiást. Jeremiás ugye a déli országrész Júda történetének az utolsó 50 évét szolgálja végig. A szolgálat elején van egy Jósiás nevű reform király, és utána csak a hitehagyással kell szembesülnie szegény Jeremiásnak. Tudjátok, hogy hány ostrom volt Babilontól? 3 volt. Időelőtt 605-ben, 597-ben és 586-ban. A harmadik ostrom volt a legkegyetlenebb, a legszomorúbb. Abban is belegondoltam, hogy mi lehetett azt megélni Jeremiásnak, hogy képvisel Isten üzenetét, ami úgy szólt, hogy maradjatok vesztek, maradjatok nyugton. A bűneitek következménye az, hogy jön a babiloni sereg. De fogadjátok el Istentől ezt a következményt a bűneitekre, mert ez a javatokra lesz. Maradjatok vesztek, maradjatok nyugton. És milyen lett volna akkor, hogyha a nép engedelmeskedik? És mondjuk 605-ben mi történt? Jöttek a babiloniak, nem volt nagy vérveszteség, nem volt nagy ütközet. Egyszerűen szépen elfoglalták a zsidók országát, elvittek átnevelés céljából egy pár ifjút, például Dánielt is, és a másik hármat, akiről szól a Dániel könyve. És hát nagyobb veszteségek nélkül, hát megúszták a zsidók. Megtarthatták a működésüket is, szinte csak egyfajta ilyen felügyelet volt. Olyan, mint hogyha mi most belépnénk az Európa Unióba olyan értelemben is, hogy már teljes mondjuk pénzügyi átállás is van, ugye részes vagyunk az Uniónak. Tehát ennél az egy kicsit komolyabb volt, de úgy belegondoltam, hogy milyen lett volna akkor, hogyha a nép vesztek marad és elfogadja azt, amit Isten ítéletként hozott számukra. De a nép rosszul döntött, ugye a királyok rosszul döntöttek, Egyiptom oldalára váltak, jött az újabb, és az újabb, aztán a legszomorúbb ugye ostrom 586-ban. Hát kiéheztetik, körülveszik el, és kiéheztetik a népet. És arról ír Jeremiás, hogy olyan nyomorúság volt, hogy szülő fordult szembe a saját gyermekével. Anyák ették meg csecsemőiket. Tehát ugye ennél nagyobb szörnyűséget én el sem tudok képzelni, gondoljatok bele. És milyen lehetett megélni a prófétának azt, hogy a nép ennyire kifordul önmagából, és ennyire nem képes Istenre hagyatkozva azon az úton járni, amit Isten kijelölt számukra. És amit szeretnék veletek megosztani, ha már a várakozásról gondolkodunk, az Jeremiásnak egy másik írata, a Jeremiás síralmai, de ez egy 5 fejezetből álló kis szakasza a Bibliának. De szeretném, hogy a kinyitnátok Jeremiás síralmainál az Ószövetséget. És ahogy mondtam, ez nem egy hosszú szakasza a Bibliának, 5 részből. Tulajdonképpen 5 gyászénekből áll. De itt ebben a könyvben van az a szakasz, amit szerintem többen ismertek, és talán alá is van húzva egy-két gondolat belőle a harmadik fejezetből. A 22. verstől szeretném olvasni nektek az igét. Tehát Jeremiás írom, a harmadik fejezet 22. versétől olvasok. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt. A léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Idáig olvasom. Az utolsó két verset még egyszer. Jó várni és megadással lenni előtti verset, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Kikerestem más fordításokban is az utolsó verset, hogy mit is mond a várakozásról. Az új kiadás a Károlyi fordításban, abban így fordították le az eredeti szöveget, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Vagy az egyszerű fordítás, nem tudom, ezek esetekben volt-e már ott, így fordítják, bizony jó várni és nyugton maradni, amíg az örökkévaló megszabadít. Azért tetszett ez a másik két fordítás, mert benne van az is, hogy hogyan várakozzunk. Csendben várni, egyfajta megadással várni, az egészen más magatartás, mint az, ahogy lehet még várni. És hogy gondolkodtam erről a kérdésről, bevillant az elmémbe egy újszövetségi messiási profécia, Ézsaiás könyvéből, ugye a másik nagy proféta. Ismeritek ezt a proféciát jól, ugye Jézusról szól. Az 50. fejezetben található, az 5. verstől. Ott így szól a szakasz. Az Úr megnyitotta a füleimet, vagy fülemet, és én nem voltam engedetlen. Ismeritek ezt a szakaszt, ugye? Hátra nem fordultam. És itt jön a megrázóbb rész. Hátamat odaadtam a verőknek és orcámat a szaggatóknak. Orcámat nem fedeztem, vagy gyalázat köbdösés előtt. És az Úr megsegített engem, vagy megsegít engem, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanra tettem képemet, mint a kova. És hogy folytatja? Tudjátok a folytatást? Van még egy fél mondata. És tudtam, hogy meg nem szégyenülök. Tehát mit ír le a profécia messiásról? Mit csinál ő, amikor a nehézségek érik? Amikor a bántások? Amikor az adott helyzetben a nyomorúságok vannak? Vár. Vár. Megerősíti magát, olyan az arca, mint a kova, de benne van a bizonyosság, és tudom, és tudtam, hogy meg nem szégyenülök. És azt gondolom, hogy ez egy fontos magatartás lehet nekünk is, amit megtanulhatunk tőle. Az életben sok nehéz helyzet van. Amikor nem marad más csak a hitünk, amikor nem marad más, mint az, hogy kapaszkodjunk az ígéretekbe, azokba az elvekbe, amiket Istentől tanultunk. És lehet, hogy a környezetünk, vagy a nehézségek, vagy akár az időjárás, vagy a családtagjaink, vagy bárki mást mond, és másfelé akar bennünket vinni. Vagy a tulajdon szívünk. De ilyenkor mit jelent várni? És azt mondani, hogy én tudom, hogy kinek hiszek, tudom, hogy kinek hittem, és tudom, hogy az, aki engem megváltott, az a helyén van. Még ha nem is úgy érzem. Még ha nem is úgy tapasztalom. És tudom, hogy ő cselekedni fog. És tudom, hogy én szégyent nem vallok. Ez az a magatartás, amire Isten el akar mindannyiunkat vezetni. Én ebben biztos vagyok. És ahogy mondtam, és illetve nem én mondtam, hanem Jakab apostol idézi, a szántóvető sem passzívan vár. Lehet aktívan is várakozni. Figyelek, jelen vagyok. Csendben, megadással, de amit lehet, azt megteszek. És várom az Isten szabadítását. És várok arra, hogy ő megtegye, amit meg kell tenni. És én elfogadom, hogy ő tudja, hogy mit kell tenni. És nem én akarom neki diktálni. Mert sokszor ez a nehéz. Istenem, én tudom, hogy neked mit kell tenni, miért nem teszel már? Miért nem cselekszel már? Milyen lehetett például, felteszem a kérdést, tudjátok, melyik volt a leghosszabb ideig uralkodó király? Júdában? Manassé király volt. Manassé király volt az, aki a leghosszabb ideig uralkodott. Mi lehetett egy országban úgy élni, hogy 55 évig uralkodott egy zsarnok? Milyen lehetett úgy, hát igen, a végén megtér. De mondjuk tegyük fel, hogy 52 évig élek a zsarnokság alatt, és mondjuk 15 éves vagyok, amikor elkezdi, és adjál hozzá 55 évet, akkor 70, mire vége. És akkor azt köszönöm szépen, én nekem itt kell leélnem az életemet. Én szívesebben lennék mondjuk polgár, mondjuk, mit tudom én, Dávid jó napjai alatt, vagy a salamoni dicsőségben. Amikor jön sába, és látom azt, hogy minden nagyszerű. Nem? Én szívesebben lennék, mit tudom én, kicsit nyugatabbra, mondjuk Ausztriában valamelyik tartományban polgár. Mint mondjuk Albániában, vagy Fehérvárosban is környékén. Nem? Én szívesebben lennék egy dicsőségesebb gyülekezet tagja, mint ezt a nyomorúságot itt tapasztalni, mit tudom én, X ideje. Olvasni ezeket a körleveleket, nem? Nincs beletetni olyan érzés? Mikor lesz már vége ennek? Mikor lesz már jobb? Miért nem szeretik már egymást jobban ezek a testvérek? Annyi lehetőség helyzet van, amikor el lehet kezdeni lázadozni, lázongani. De azt gondolom, hogy Isten néha azért helyez minket parkolópályára, illetve mi magunkat sokszor a magatartásunk miatt, és Isten azért hagyja ezt, mert nagyon sok tanítás rejlik abban, ahogy várakozunk, vagy amiért várakoznunk kell. Amikor várakozásra kényszerülök, én magamon tapasztaltam, és nem tudok pörögni. Én pörgős vagyok, halljátok a beszédemen is, hogy gyors vagyok. Sokat lassultam már, de ez még mindig, hát, hogy is mondjam. Hát, Jóistennek sokat kellett még rajtam formálnia, de hogy amikor várakozásra kényszerülök, amikor nem tudok pörögni, amikor erősödnek a lelki fájdalmaim, vagy a fizikai fájdalmaim, vagy az együtt az egész, amikor felmerül a kérdés, Istenem, hol vagy? Na olyankor, abban a csendben, abban nagyon sok mindent tud a Jóisten nekünk megtanítani. Hóseásnak, hogy Hóseáson keresztül mondja azt Isten, hogy elviszem őt a pusztába, és mentek az igét? És a lelkére, a szívére beszélek. Tehát Isten néha azért engedi meg nekünk ezeket a puszta időszakokat, mert a szívünkre akar beszélni. És az is lehet, hogy ez a puszta azért érkezik meg, mert nem tettem semmi rosszat, de Isten tanítani akar, és nagyon sokszor azért érkezik a puszta, mert tele vagyok rossz döntésekkel, és Isten megengedi, hogy bejelöljenek a következmények, és rákényszerülök arra, hogy leüljek, gondolkodjak, számot vessek, megbánjak, megalázódjam, és tudjak odafordulni a megváltom felé. És elkezdtem azon is gondolkodni, kedves testvérek, hogy a Bibliában, hogyha így végig vesszük a bibliai szereplőket, mennyiben kellett tanulni nekik a hitősöknek a várakozást? És mindent tanultak ezen keresztül. És olyan bátorító így elkezdeni a Bibliát vizsgálni. És szeretnék megosztani, csak kiragadni egy pár példát. Gondoljatok bele, ha már említettem az ősbűnt, Ádámot és Évát. Isten megígéri nekik azt, hogy ugye lesz egy megváltó. Hogyan tekintettek ők Káinra? Nyertem férfiat, az urat. Ugye ez jelenti a Káin név. Tehát ők azt remélték, hogy igen, elkövették a bűnt, mélységesen megbánták, és hogy Káinban megszületik nekik a megváltó, és a történet véget ér. Hát itt vagyunk testvérek most is, nem? Nem ért véget. És miért azt megélni Dávidnak, illetve nem Dávidnak, majd róla is lehetne bekondolkodni, Ádámnak, hogy a saját egyszülött fia, akit úgy várt, mint megváltót, az gyilkos lesz. Miért lehetett megélni azt egy szülőnek? Mert szerintem egy szülőnek a legnagyobb öröm az életében az, ha azt látja, hogy a gyermekei szeretik egymást, nem? Legalábbis nekem van két kis porontyom, most már én is tudom, hogy milyen az, amikor azt látom, hogy Ambrus odafordul a kisöccse felé, és látom, hogy szereti. Látom, hogy önfeláldozó módon tud viselkedni. Hát egy szülőnek nem kell több annál, hogy megmelegedjen a szíve. És miért lehetett azt megélnie Ádámnak és Évának, hogy az egyik fiúk megöli a másikat. És aztán hány évig élt még Ádám? Illetve mennyi az összes élet ideje? 930 év. Gondoljatok bele. Mi lehetett látni azt a sok gonoszságot, hogy harapózik elfelé. És csak várni, és várni, és várni. És nem tapasztalni nagy dicsőséges megoldásokat. Hanem hitben menni előre. Hogy gondoljatok Noéra. Mennyi ideig épült a bárka? És amikor a bárka bezárul, mennyi ideig kell ott várni? Az a 7 nap mennyire lehet nehéz? Ha megkérdeztek, hogy melyik volt nehezebb, hogy az a 120 év, vagy az az 1 hét? Én nem tudom, mit mondott volna. Lehet azt mondtam, hogy az a 7, ez kutyakemény volt. Valószínűleg ezt mondta volna, nem? Majd amikor jön az özönvíz, hány napig esik az eső? 40 nap, 40 éjjel esik az eső. És kapott egy ilyen papírt Noé, hogy kedves Noé, készülj fel, ez az özönvíz mennyire tartott, tudjátok? Hát több mint egy évig.
150 napig.
Na majd nézzétek meg, több mint egy évig. Ki lehet számolni a napok alapján, le van írva. Tehát több mint egy évig ott vannak a bárkában. Igen. És volt ilyen papírja Noénak, hogy Noé 2 hónap, 3 nap, 5 óra, 3 perc, és aztán utána mindennek vége? Miért lehet ott a bárkában hány körül? Én nem tudom, gondoltatok-e erre? És várni, hogy Isten majd megszabadít, mert megígérte. És eltelik 1 nap, 2 nap, 1 hét, 2 hét, 1 hónap, 2, fél év, és nincs semmi. Kiküldök egy madarat, semmi. Még egyet, semmi. És várni, és várni. És bízni abban, hogy Isten tudja, hogy mit miért tesz. Miközben a körülmények látszólag hát nem úgy zajlanak, ahogy én várnám. Mi lehetett Ábrahámnak várni a megígért utódra? Nem tudom, belegondoltatok-e, hány évig várt Ábrahám? 1 évig? 2 évig? 5 évig? 10 évig? Sára már nem volt képes arra, hogy kiordjon egy gyereket. Egy Istentől jövő csoda volt az, hogy egyáltalán megfogant az ő fiúk. Mi lehetett várakozni? És azt mondani, hogy hát Isten azt ígérte, hogy mint az égen a csillag, annyi lesz az én utódom. De hát én egy nyomorú utódra várnék csak. Nem is kell, hogy égen a csillag, csak egy jöjjön már. És nem jön. Szerintetek volt Ábrahámban feszültsége miatt? Vagy Sárában? Vagy Jákob várta az áldást? Szerette volna megkapni? De először egy talentsért veszi át tisztességtelenül, aztán csalással. És miért aztán ugye saját bűnei miatt kerül parkolópályára, megy el lábához. És Isten hogyan tanította őt? Hogyan tanította őt? Becsapták őt is, ugye? Hány évig szolgált ő? Hát nem egy, nem 2 évig szolgált. A saját édesanyjával nem tudott találkozni. De ha megkérdeztük volna tőle, hogy melyik volt nehezebb, várni mondjuk még 7 évet Rákherre, vagy a találkozás előtti éjszaka a jablok révénél. Ugye, néha egy pár óra is iszonyat hosszú tud lenni. És megtanulta a leckét, Jákob? Kapott egy új nevet, Izrael, aki tudott győzni. És hiszem, hogy Isten szeretne arra lelkesíteni benneteket most ezen a délelőttön is, az igék által, a példák által, hogy ne féljünk a várakozástól. Ha nincs is most válaszunk, és ott egy nehézség, és várjuk az Isten szabadítását, higgyük el, hogy amit mondott Jeremiás által, hogy jó várni, jó megadással csendben várni az Úr szabadítására, azt mondja előtt, hogy az Úr ott van azoknak, akik várják, akik keresik őt. Ha keressük a válaszokat, ha nem is kapjuk meg azonnal, akkor Isten válaszolni fog. És erre szerintem mindannyiatok van már tapasztalata. Vannak tapasztalatok, és Isten ebben szeretne erősíteni minket. Mi lehetett Józsefnek várni? Kellett várni Józsefnek is egy pár évet? Évtizedeket kellett várni, amire újra találkozhatott a testvéreivel. És mi lehetett azokat a keserű csalódásokat átélni, amikor emberek teljesen elhagyták, magára hagyták őt? Vagy gondoljatok Mózes, aztán több példát már nem is mondok. Tudta, hogy Isten valami különleges dolgot készített el számára? A fáraó udvarában tudta?
Igen.
Hisz otthon nevelkedett. Életben maradt. Tudta, hogy az ő életével célja van a jó Istennek. Tudott várni? Nem tudott várni. A kezébe vett az irányítást, aztán megölt egy egyiptomit. Nem tudott várni. És a várakozásáról képtelenség miatt ugye menekülnie kellett Egyiptomból. Hány évig várt Midian pusztájában?
40 év.
Hány évig várt, hogy bejutasson Kánaán földjére? És bejutott? Hát, kösz szépen mondhatnám én, nem? De megtanulta a várakozást Mózes? Hát nem volt neki könnyű. Újabb és újabb leszkéket kapott. Mi lehetett átélni azt, hogy én már belennék Kánaánban, nem voltok ilyen hidetlen és elfajult nemzetség. Ha nem könyörög a nép, illetve Isten megemésztette volna őket. De könyörgött. Azt mondta, hogy inkább az én életemet törölt ki az életkönyvéből. Hát olyan magasságra jutott Mózes, hogy előképe lett a messiásnak, hozzáhasonlítja az Ószövetség. De nem mehetett be Kánaán földjére, mert nem tudott várni. Kétszer sújtott a sziklára. Hagyta, hogy az indulatai előtérbe kerüljenek. Nem tudta megoldani, hogy Isten majd lép, és lépni fog. És nem neki kell megoldani a problémákat. De én azt gondolom, hogy mégis megnyugodva és az Istennel békességben hát tudta itthagyni az életét, és tudjuk azt is, hogy Júdás apostol leveléből, hogy ő már azért a megváltottak között, az élő megváltottak között van. És azért jó látni ezt is az igéből, hogy amit Pál apostol mondott, hogy hitben haltak meg ezek a hithősök, nem nyerte meg az ígéreteket, hanem távolról üdvözölve azokat. És vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. De tudtak várni. És ha ők tudtak várni, akkor lehet, hogy azért tudtak várni, tulajdonképpen, hogy értünk is tudtak várni, hogy mi is tanulhassuk. Azért hithősök, hogy számunkra példaképek lehessenek. És figyeljétek meg, hogy a legnagyobb példák nem más, mint Krisztus. Mennyit várt, és mennyit vár ő ránk most is? Hány évig várt, hogy megkezdhesse a szolgálatát? Ugye, mint egy 30 évet várt. És amikor elkezdte, akkor a legelső kísértések erről szólnak, amit megkapott Ádám és Éva is. Nem? Erről szólt, hogy ne várjál, hanem azonnal megszerezheted. Éhes vagy? Legyenek a kövekből kenyerek. Tényleg Isten fia vagy? Hát vesd alá magad, és ő majd megmutatja a hatalmát. Ha el vagy csüketve, ha nem vagy benne biztos, hogy a te küldetésed, hát tedd próbára Istent. Minek sok nyomorúsággal, szenvedéssel, fájdalommal megváltani az embereket? Én neked adok mindent, csak borulj le és imádj engem. Gyorsan megszerezheted, kerülő úton. Erről szólnak a kísértések is, nem? Figyeljétek meg. De Jézus tudott várni. Mi lehetett neki várni a tanítványokat, a tanítványokra? Küzdeni értük. Nem lemondani róluk. Pedig megérdemelték volna. Néha mondott ilyet, hogy nyomorult és elfajult nemzetség. Meddig szenvedlek még titeket? De ő küzdött. Igen, mi lehetett megélnie még legnagyobb szenvedéseiben is, hogy nem tudnak vele virasztani, vele imádkozni, vele várakozni. Még egy éjszakányi időt sem a tanítványai. De ő várt és kapaszkodott az atya ígéreteire. A legmélyebb szenvedésében és halátusájában sem szállt le a keresztről, hanem kiitta a poharat teljesen. Érted és értem. És le is írja a Péter apostol, hogy az Úr nem késik az ígérettel. Sokan azt gondolják, hogy ő késik, de ő nem késik. Hogy folytatja az ige? Hanem? Hosszan tűr, hosszan várakozik érettünk. Aktív várakozás ez. Nem akarván, hogy bárki is elvesz, hanem mindannyian megtérjünk, hogy üdvözüljünk. És én azt gondolom, és ezzel szeretném zárni, hogy várni jó. De ezt hitben tudom csak kimondani én is. Nem mindig a tapasztalat alapján. De azért jó, mert a csendben Isten szólni kíván. A csendben tud Isten közel jönni hozzánk. Én ma már hálás vagyok a 2,5 éves depresszió miatt is. Olyan dolgokat tanított meg a jó atya, amiket egyébként nem tanultam volna meg. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor múlik rajtam és rajtatok, hogy meddig kell várni. Mert aki hitben vár, az hamarabb megtapasztalja Isten szabadítását, aki pedig emberileg vár, vagy követi az ősebb hívákat, az lehet, hogy még hosszabban kell, hogy szenvedjen. De Isten nem akarja ezt. És én azt kívánom, hogy tudjatok erről gondolkodni. Bármilyen nehézségben vagytok, bármilyen küzdelemben, bármilyen területen kell most várnatok, kapaszkodjatok abba, hogy Jézus is vár ránk. A jó atya is vár ránk. A hitvősöknek is meg kellett tanulni várakozni. És ne úgy éljetek, hogy mikor lesz majd könnyebb. Mikor múlik el a fájdalom, a nehézség, hanem hogy mit tanulhatok ma a Jóisten való kapcsolatom az adott kérdésben, ahol nekem most várnom kell. Én azt kívánom, hogy ebben lehessen tapasztalatunk, és legyen mit megosztani egymással, majd ezt teljes szívemből kívánom nektek. Amen.